Szép jó napot kívánok, ez itt a Cégkassa Podcast a Garantika támogatásával. A kis és középvállalkozások vannak a célpontunkban, de nem kerülhetjük el azt is, hogy beszéljünk azokról a kérdésekről, amelyek a mindennapjainkat első ránézésre még nem feltétlenül érintik, de utána valószínűleg megjelennek majd Magyarországon és a magyar vállalkozások életében is. Nagyon-nagyon aktuális témát hoztunk, és köszönjük ezért Nick Sárvárinak, hogy itt van velünk, a Magyar-Kanadai Kereskedelmi és Iparkamarának az elnökének, hogy tudunk beszélgetni arról, hogy mit is jelent most itt az, hogy vámháború, mit jelent ez egy olyan, két olyan ország között, amelyre azt gondoltuk, hogy sűve-főve együtt vannak. Úgyhogy most valóban a kanadai és az amerikai vámháborúról fogunk beszélni, és akkor ezt helyezzük egy kicsit képbe magunkat avval kapcsolatban, és köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást.
No, szóval, hogy nézzük meg, hogy egyébként ez, tehát Kanada és az Egyesült Államok kapcsolata az eddig milyen volt?
Hát, mint azért köztudatban ott van, nagyon is erős volt. Tehát a legfontosabb kereskedelmi partnerünk. Igazán 82-3% körül volt átlagban, stabilban a kereskedelmi kapcsolat. Magyarul azt jelenti, hogy 82-3% annak a termelésnek, ami Kanadában megtörténik, az Amerikában megy. Ez az utóbbi években lejjebb jött, tehát azt mondják, hogy hivatalosan 78% körül van, de ez egy annyira nagyon-nagyon közel kapcsolat, egy annyira fontos kapcsolat, hogy ebből nagyon nehéz kibontakozni is, tehát ebből eltekinteni. Az utóbbi 30 évben sokat hallottunk arról, hogy diversifikálni kellene. És amikor elkezdtük ugye a CETA-nak a tárgyalását, ez a közép, vagy az európai kanadai kereskedelmi egyezmény, akkor ugye ez volt az egyik indítvány, hogy menjünk más felé, Ázsia felé és Európa felé, próbálkozzunk egy picit ezt így diversifikálni.
Egy kicsit nézzünk még, maradjunk még ott a túloldalon, az óceán túloldalán. Szóval ez mind a két oldalon ilyen függést jelentett, vagy egy oldalú függés volt?
Hát 400 millió ember él Amerikában, 40 millió ember él Kanadában, tehát 10% a lakosságnak. És ez egyébként az utóbbi pár évben nőtt fel 40 millióra, mert igazán én 36 millió körül volt csak egy pár évvel ezelőtt. Tehát ez egy nagyon-nagyon kicsi ország lakosság szempontjából. A gazdaság ugyan jelentős, hát G7 ország Kanada, ez kétségtelen nagyon jelentős, sőt a provinciák, ugye, ha azt nézzük, külön-külön is oda valóak lennének, tehát Ontario is, meg Quebec is. Tehát kevesen tudják, hogy Quebec 5. legnagyobb ország lenne a világon, ha külön lenne. Ez egy hatalmas terület. De mégsem akkora gazdaság, és közel sem jön ahhoz a nagysághoz, amit az amerikai kitesznek.
Az amerikaiaknak most ez lett sok, hogy túlságosan sok a behozattal, és túl kevés ebből az ehhez képest a kivitel?
Nem, vagy? Kizár dolog, nem, abszolút nem. Ezzel kapcsolat nagyon jól működött, hiszen ugye nagyon sok mindent adtunk el Amerikába, de nem jelentős deficitet okozott ez. Tehát azt lehet látni, hogy ha leszámítjuk az olaj eladást Amerika felé, akkor is igazából fölényben van Amerika. Tehát ez nekik jó. A statisztikák mind ezt mutatják, de mondhatnám azt is, hogy van egy olyan dependencia, egy olyan hogy is mondjam, rátámaszkodás kanadai gazdaságra, ami különböző szektorokban látszik. Tehát például az összes réz, amit gyártanak Amerikába, vagy Kanadába, 77%-a ugye Amerikába megy. Ez egy nagyon jelentős része. De az olajnak a 90%-a is kb. Amerikába megy. De onnan vissza is jön. Tehát a kifinomított olaj, az már visszamegy Ontárióba, Quebecbe, Amerikán keresztül. Egy politikai téma is volt Kanadában, hogy kelet-nyugat között nincsenek csatornák, amin keresztül ugye a termék át tud jutni. Hát ezt nem tudták megoldani provinciák és provinc között, de meg tudták oldani Amerikán keresztül.
Uh-huh. Akkor még mindig nem nagyon értem, hogy mi itt a hiba, azon kívül, hogy a
populizmus. Hát ülj a klubba, senki nem érti. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és sokan azt gondolják, hogy egy káosz alakult ki, hogy esetleg Trump maga egy kicsit megbolondult, de az igazság az, hogy van itt egy elképzelés. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy manipulatív és egy hosszú távú játék folyik itt le. Amit mondhatnám azt, hogy nem csak Kanada felé van, csak ideig Kanadával ezt nyíltan elkezdték, kipróbálták, hogy milyen visszhang lesz, meg fogjuk nézni, hogy akkor most mit szólnak a többiek. Hát látjuk, az EU felkészült erre, tegnap be is jelentették, hogy milyen válaszok vannak erre, amikor
És akkor itt vannak a kanadai válaszok, csak ott ugye éjszaka volt, még valószínűleg ezért nem sikerült ebbe a dologba belemenni. Igen. A nagyobb kérdés az az, hogy Lehetette az amerikaiaknak arra számítaniuk, hogy mondjuk az angol Kanada az egy kicsit szimpatizál inkább az amerikai gondolkodással, nem. És emiatt gondolták, hogy ez így könnyen megy? Most...
Nem. Ezt másképpen kell ezt nézni. Az amerikai nézetben nincs francia-angol különbség. Mm. Tehát most nem akarom lenézni az amerikaiakat, de is igazából viszont kevesen is tudják megmondani, hogy ezért a francia hol van. Megbeveszni a franciál, ugye megkérdezik. Itt nem erről szól, nem a kulturális különbségek, vagy a jogállami helyzetek, a különbségek, amik számítanak ebben, hanem egyszerűen van egy gazdaság, ami nagyon sok oldalú. A legfontosabbak, ugye Ontario, Quebec, Alberta, ezek nagyon be vannak ágyazva. Itt ez a probléma nem nyelvi, hanem itt is igazából abból jött ki, hogy szeretnének egy más viszonyt kialakítani. Tehát ugye az egy nagyon nagy ellentmondás, hogy Trump kijelenti, hogy ennyire rossz szerződést, ami a szabadkereskedelem működik Kanada és Amerika között van, ez nem tudjuk, ki írta ezt a hülyeséget, majd valaki bemutatja neki, hogy hát végül is te írtad alá, és ugye nagyon furcsa helyzetbe hozza ezzel elárulja azt, hogy egy teljes más gazdasági elképzelés van az amerikai fehérházban most, mint ami volt pár hónappal ezelőtt. Ami nagyon érdekes, hogy nagyon kevesen számítottak ekkora felborításra, mint ami most itt történik.
Pont erre próbáltam érvelni, hogy korábban arról beszéltek, hogy azért az angol Kanada az nagyon-nagyon Amerikának tűnik, most pedig úgy néz ki, hogy nagyon összezárt, teljesen nagyon mindegy, abszolút. Hogy miről beszélünk. Tehát...
Politikai elemzés szempontjában én azt tudom mondani, hogy látszik, hogy nem úgy sült el, mint ahogyan ezt gondolták. Tehát itt összezárt. Azt lehetett, tehát én azt gondoltam, amikor először hallottam ezekre a dolgokról, hogy na majd a quebeciek most ezt ki fogják használni, majd a Bloc Québécois, aki el akar szeparálni Kanadától, az a fő mandátumuk, na majd most föl fognak erősödni, és most lesz megint egy ló, amire föl lehet ülni.
Ugye volt már korábban egy népszavazás.
Abszolút, és kevesen tudják, hogy milyen közel is volt. És ez a lényeg. 49% 1995-ben úgy szavazott, hogy hagyjuk el Kanadát. Nagyon közel voltunk ehhez. Egyetemista voltam éppen Torontóban, emlékszem erre az időszakra. Hát mindenki lobbizott ahhoz, hogy eszedbe jusson, hogy elmenjél Kanadától. Mindenki ment lobbizni, tüntetni, hogy maradjunk már együtt. És egy hajszálon múlt, hogy együtt is maradtunk. Most egyébként az ellenkezőt váltott
ez
ki.
Dolog,
hát még látszik a politikai statisztikákban is. Tehát, hogy a liberális párt az nagyjából semmit nem ért decemberben, úgy látszódott, hogy itt a miniszterelnökünktől kezdve az egész párt úgy, hogy a lapátra kerül, lesz egy választás októberben, úgy gondolták, és hát ugye felmondotta a Trudeau, de ebbe, ebben a háttérbe, vagy ezzel a háttérbe gyakorlatilag látszott már az amerikai balhé. És innentől kezdve az emberek elkezdtek ezen gondolkodni, most ki az, aki fel tud állni vele szembe?
Hát azért egy olyan, elég masszív embert tudtunk találni Mark Carney.
Személyre. Hát majd meglátjuk. Az igazság az, hogy senki nem igazán ismeri. Tehát most erről beszélnek.
Egy olyan ember, aki Angliába csinált végül is karriert, ha belegondolunk.
Hát igen, az ő karrierje forrában kezdődött.
Ott is, tehát Kanadában is jegybank elnök volt, igen. De ugye azért, bocsánat, a kanadai jegybank elnököt kevesen jegyzik meg. Ellenben a Bank of Finland vezetését egy kanadaira bízták, ez azért nagy hír volt.
Hát az angol helyzet is nagyon érdekes volt, mert ő akkor volt a Brexit alatt jegybank elnök, ugye Kanadában hasonló 2008-as krízis alatt, tehát neki van egy pedigréje, vagyis egy brandje, de ez nem politika, tehát most kérdés az, hogy politikailag föl tud-e ő olyan szinten lépni, és össze tud szedni egy olyan kabinetet, ami mondjuk tényleg képes más lenni attól, mint amit a Trudeau idáig képviselt.
De most alapvetően, ha jól értem, akkor itt így is úgy is gazdasági kérdésekről kell beszélni, hiszen vagy lesznek vámok, vagy nem lesznek vámok, vagy béke lesz, de ettől függetlenül, és akkor itt kezdhetünk áttérni arra, hogy mi történik. Új gazdasági kapcsolatokat kell képíteni Kanadának, hiszen látszik, hogy ez egyoldalú függés, ez némileg megboríthatja a világot.
Hát megboríthatja a világot, de egyébként el vannak ám foglalva a Fehérházba. Tehát ez a kanadai téma szerintem nem a legfontosabb, és ez egyetlen téma, ami most ezzel foglalkoznak. Hát látszik,
amikor beszélgettünk, akkor én is azt hittem, hogy mondom, lesz egy kis csönd, máshova fordult a Trump, és utána egy-két nappal a beszélgetésünk előtt itt megint is.
Azért látni kell, itt azért egy nagyon komplex formula van a háttérben, ami nem csak az amerikaiaktól indul ki, hanem itt van egy Kína is. És Kanadának sem olyan egyszerű a kapcsolat a Kínával, az amerikaiaknak is ez egy célpont, hogy ez itt van egy probléma ezzel, lesznek itt gondok világszerte, és egy új világrend az, amit én szerintem a Trump adminisztráció a tanácsolójokkal beleértve képzel el. Na most az az, amit most látunk. hogy próbálkoznak ilyenekkel. Az, hogy az 51. állam lesz-e Kanada, vagy nem, szerintem lehetetlenek, gondolom. De az nem lehetetlen, hogy olyan bizonytalanságot vigyen bele a konfederációs kérdésekbe, mert ugye azt látjuk, hogy kitartóan gazdasági baj van, kitartóan politikai problémát csinál is ez, és most is látni például az Ontario vezető premier nagyjából túllépte a saját hatáskörét.
Akkor, amikor ő visszafenyegette az egész Egyesült Államokat,
hát igen,
az
lekapcsolja az áramot. És ma meg Washingtonba tárgyal. Hol van a külügyminiszter? Hát most nincs külügyminiszter, mert sincs, igazából most nincs kormányunk. Tehát ő előbbre lépett, és ezt elkezdte csinálni, és többen fel is vetették azt, hogy hát mi alapon megy ő egyedül. És hát visz magával ezt, azt viszi a pénzügyminisztert, meg, tehát azért van valami összefogás ebbe, de egy jogos észrevétel, hogy az egyik állam a 10 közül lemegy Washingtonba tárgyalni, hiszen nincs idő most ezzel igazán várni, ameddig ugye kitisztul, ki lesz a kormányfő.
Lehet, hogy leszalámizzák Kanadát?
Hát erre nem tudok válaszolni. Én nagyon merem remélni, hogy nem. Azt gondolom, hogy a konfederációt krízisbe vinni lehet, és azért volt már konfederációs krízis az én életemben is, tehát amikor a Mitchell-eket tárgyalták, amikor voltak olyan kérdések, hogy tényleg mik a viszonyuk a Provence-ak között, azért látszódott akkor, hogy azért nem vékony jég, de azért más, mint az államokban, tehát nem ugyanaz a fajta szerződés van. Ezek különműködő gazdaságok, teljesen hatalmas területek, más érdekekkel.
Ha már területekről van szó, itt azért egy nagyon érdekes kérdés, és valószínűleg nem is feltétlenül Kanada kapcsán ugrik be az embernek, de Grönland esetben tipikusan ugyanaz, hogy az északi résznek a birtoklás az nagyon fontossá válik, úgy néz ki az északi tengeri rész, és itt ugye Kanada óriási szereplő, dacára annak, hogy szerintem ott a népsűrűség az egy teljesen minimális.
56 ezer, tehát nem, mert 56 ezer ember nem jelent egy akkora dolgot, de egyébként a Grönland kérdés is inkább szerintem egy ilyen kirakat balhé. Térjünk vissza kicsit arra, hogy a kanadaiaknak, tehát a kanadai szempontból mi az, mi fontos. Tehát van egy biztonságpolitika, ami ebben a kérdésben felmerül. Van egy gazdaságpolitika, ami felmerül, és a kettőt nem lehet igazán külön-külön említeni. Tehát azt nézzük, hogy a kínaiak elzárták a tungsten szállításokat Amerikába. Ez egy olyan jellegű probléma, ami az amerikai iparban, különösen a katonai iparban egy komoly problémát jelent. Hol lehet ezt bepótolni? Tehát ugye arra nem beszélnek, hogy most kezdtek el kibányászni Kanadából tungsztent, ami elvileg, ha az a bányászat az elindul, az egyik legnagyobb forrás van Kanadába. Ez a dolog nem semleges kérdés. Most, hogy ezt én bevásárolom és megszerzem a partneremtől, vagy elfoglalom és elveszem tőle, ez a nagy nemzetpolitikákba belefér, van ilyen. Kérdés az, hogy miért csinálja ezt? Tehát a politikát abba az irányba akarja vinni, hogy ők politikailag a legnagyobb hatalom, Észak-Amerika egyesül, van egy ilyen elég hozzáállás, hogy ez kell egy ilyen üzenetként, vagy egyszerűen ráértek arra, hogy be kell pótolni olyan ásványanyagokat, ami nincs máshol. Ugye Ukrajna is erről szól valamilyen szinten, most Észak-Kanada is egy ilyen szempont, de az észak-kanadai logisztikai útvonalak is ugye szempontok, hogy a kínaiak, oroszok ott mit tudnak majd garázálkodni. Ugye Kanada ezt nem tudja kivédeni. Tehát nem akarom lenézni a katonai erejét Kanadának, de azért messze nem az, ami az amerikaiaké. Van egyezmény a kettő ország között, egyébként ez egy egyedi dolog a világon, nem nagyon van még ilyen, ahol két ország ilyen szinten összezár, mint ahogyan összezár Kanada és Amerika, tehát azért felszín alatt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy igazi komoly veszélyeztetség lenne Kanadára nézve. Tehát szerintem ez a dolog el fog majd valamilyen szinten csitülni, hogy nem kerül arra sor. De viszont vannak gazdasági kérdések, hogy ez hogy fog majd működni, és ez kipróbálja, valamilyen szinten kipróbálja, hogy a tarifapolitikával mi lesz, ha ilyen lesz. Instabilizációt okoz-e az, hogy ilyen jellegű tarifapolitikát követ az amerikai állam? Tehát én úgy látom egyébként, hogy az Európa felé is nagyon jelentős.
És ez Kína felé is lesz egy nyitás?
Tehát, már vagy... Kanadától?
Igen.
Hát ezt nehezen tudom elképzelni.
Tehát ez ugyanazok a félelmek, a verzió Kínával szemben Kanadában is hasonlóak, mint aminek az Egyesült Államok.
Volt szó róla, volt próbálkozás erre, de azért politikai nagyon más nézetek vannak, és inkább összezár az amerikai-európai nézettel Kanada. Tehát én szerintem ezzel különösen az utóbbi években nagyon nehezen volt összeegyeztethető. Az, hogy mondjuk, ha lenne egy kormányváltás Kanadában, hogy milyen politikát fog majd egy új kormány hozni, mondjuk a konzervatív párt. A konzervatív párt egyébként inkább a Trump-fajta politikát közelebb áll egyébként a Orbán-fajta politikához is, mint a liberális párt. Nagyon is elképzelhető, hogy ilyen jellegű populista politikát ők is próbálnak űzni, és ezért talán azt fogják mondani, hogy képesek ők megegyezni Trump-al.
A mostani helyzetben, jól tudom, májusra előrehozott választásokat terveznek. Hogy ez most meg lesz.
Mindenki azt gondolja. Tehát most van egy olyan pártvezető, akit kineveznek miniszterelnöknek, akinek nincs joga belépni a parlamentbe. Tehát ő még nem beválasztott parlamenti képviselő. Tehát neki kell keresni nagyon gyorsan egy körzetet, ahol lesz majd képviselő. Ezért ugye egy időközti választás valahol fognak csinálni, és én azt gondolom, hogy mivel a parlament vissza fog ülni március végén, nagyon komoly esély van arra, hogy ott követelni fogják azt, hogy ledöntsék a liberális kormányt, és minél gyorsabban legyen. Tehát a Carney-nak most úgy látszik, hogy nagyon komoly, hogy is mondjam, elvárások vannak a kanadaiaktól. Tehát nagyon nőtt a népszerűsége. Kérdés az, hogy tud-e akkorát nőni, hogy meg is nyerjék. Azért, mert még nincsenek paritásban. Előbb van a konzervatív párt valamennyire, mint ahogyan a liberális. De ez a krízis pont az a fajta krízis, hogy az a kérdés, hogy kibe bíznak. Tehát ki az, aki tényleg a Trump-al szembe le tud ülni. Most a Poilievre ilyen szempontból nem az a fajta.
Ezzel nem biztos, hogy most éppen a konzervatív pártnak az előnyére.
Ha csak nem találnak egy olyan embert, akire azt mondja, na ez lesz ez az ember. De Carneynak mindenfajta, hogy is mondjam, háttere megvan, hogy ő leüljön, és mint igazi gazdasági szakember telítékre tegyen egy olyan fajta megoldást, ami gazdaságilag nem nonsense.
Jó.
Ezt nem tudom, hogy az amerikai tudják-e fogadni, de meglátjuk.
Jó. Szükségszerű-e, hogy Kanada elgondolkodjon azon, hogy akkor neki az ideje új piacokat keresni? Eddig nem nagyon volt jellemző az, hogy kanadai vállalatok periszkópon néztek volna másfele, mint délre.
Ez téma Kanadában, hiszen, ha nem, 30 éve. Tehát ezt a fajta, hogy is mondjam, támaszkodást, amit Amerikára lehet látni, mondjuk gazdaságilag, azt mindenki észrevett, aki ért ehhez. Nemzetbiztonsági kockázat, Amerikára ilyen szinten támaszkodni. De a helyzet az, hogy a diversifikáció nagyon nehéz dolog. És mondok pár példát. Amikor 80% a gazdaságnak oda szól, akkor kényelem megszokott, könnyebb csatornákon keresztül fog evezni egy kis és középvállalkozó, de akár egy nagyobb cég is, mert egyszerűen ismert, és oda mennek. Nem tudom, hányszor voltam én is új tárgyalásba, Ontario Kereskedelmi Kamarába, Quebec, városi szinten, több helyen, mint kamaraelnök, hogy gyertek Európába. Hát jönnék nagyon szívesen, de jövő héten nem érek rá, mert megyek Ohio-ba, mert megyek Kansasba, mert megyek nem tudom hová. Tehát, hogy van egy olyan, nem tudom, fölénye ennek a piacnak, mert megszokott, hogy oda menjenek. Ha ezt el akarjuk fordítani egy másik irányba, akkor nyelvi, kulturális, távolsági kérdések felmerülnek, és ismeretlenség van. Minek csináljuk ezt? Most viszont van egy olyan helyzet, ahol egy 25%-os vagy több tarifánál nem tudunk megegyezni a másik féllel. Tehát nem arról van szó, hogy most ránk dobtak egy 5%-os adót, felezzük el, meg vagyunk így valahogy, 2,5%-ra fizetsz te is, meg én is, és akkor meg vagyunk, hanem most azt lehet látni, nagyon egyszerűen ellehetetlenítették ezt a piacot. Na most ez nem biztos, hogy sokáig fog tartani, de minél tovább tart, és minél tovább tartja fent a kanadai azt a fenyegetettséget, hogy már pedig a tarifát addig hagyja helyben, amíg az amerikaiak le nem állnak erről a dologról, addig a cégeknek ugye meg kell keresni az alternatívát. És a legkönnyebb út egyébként Európa felé lenne. A CETA már létezik, már van. Ha volt egy idő, amikor a CETA-nak lobbizni kellett volna Európába, az most van, amikor ratifikálni kellene. Magyarország sem írt ezt még alá, mert pedig ez egy milyen jó dolog lenne, ha ratifikálnánk, nyitnánk, és azt mondanák a kanadaiaknak, hogy itt lehet üzletelni. Itt van Kelet-Európában egy óriási piac, minden, ami Kanadában megvan, az megvan itt is. Ezek a piacokat le lehet mintázni, lehet jönni, szabadon lehet kereskedelemmel foglalkozni, és nem kell foglalkozni az amerikai tarifákkal. Most van az a lehetőség, és ezt meg is kéne lovagolni, mert ez egy elég komoly gazdasági potenciál. Ha csak azt nézzük, hogy Ontario és Quebec között milyen kereskedelem nőtt 2017 után, tehát Európa sokkal komolyabbat merített a kanadai piacból, mint fordítva. Tehát nem érdekelte a kanadai cégeket ebbe az irányba jönni. De ezt meg is lehet most már fordítani. Hiszen lehet, hogy ott vannak a partnerek, akik keresik a piacot rá. És szerintem könnyebb lenne, mint mondjuk Dél-Amerika felé menni, vagy Ázsia felé menni. Mondjuk British Columbiában egyértelmű Ázsia felé, de a kelet-közép területeken szerintem egyértelmű az európai lehetőség. És ezt kell valamilyen szinten megfogni. Én abban reménykedek egyébként, hogy Kanadának most fog sikerülni egy öndiversifikációs irányába menni, ahol azért át tudják ezt majd vészelni. Kanadának a helyzete sokkal jobb, tehát közel sincs akkora adósága, sokkal jobban állnak a pénzügyi mutatók, mint Amerikának.